Sziasztok! A NEK Podcast újabb adásával jelentkezünk, a mai adás műsorvezetője Gyarmati Orsolya. A mai adásunknak a vendége pedig Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány elnöke, belső építész. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz Orsi, én is köszöntlek téged is, és a hallgatókat is.
Hát az első témánk ma talán az lehetne, hogy ugye az Arszakra fesztivál, ami már egy abszolút nemzetközi, fantasztikus kulturális művészeti fesztiválán nőtte ki magát. Tavaly azt a mondatot fogalmazta meg, hogy próbáljunk meg a világmindenség mögül felénk áradó szeretetet megérezni. És az lenne a kérdésem, hogy ez Istennek ez a fajta sugárzó szeretete hogyan segít abban minket a kultúrán és a művészeten keresztül, hogy közel kerüljünk hozzá.
Második János Pál pápa írta a művészeknek egy levelet, amiben azt fogalmazta meg, hogy olyan időszakokban, amikor az emberiség, az emberek elfordulnak az egyháztól, elfordulnak a vallástól, akkor a művészet, mint olyan képes hidat képezni a vallásos élményekhez. Tehát a művészet az megérinti az embereket. A művészet az igazi művészet, a szépet, az igazat és a jót sugározza az embereknek, és ez mind isteni tulajdonság. Tehát az Isten tulajdonságát a művészet segítségével közvetíti a művészet az embereknek, így mondanám.
Azért nem teljesen most kezdődött ennek a fesztiválnak a története, hanem sokkal régebben annak idején a város misszióval. Elmesélnéd, hogy hogy is zajlottak a kezdetek, és aztán hogyan nőtte ki magát ez a fesztivál egy ilyen mértékű eseményé?
Hát igen, 2007-ben Párizs, Bécs, Brüsszel és Lisszabon után Budapesten is város misszió volt, és mi Blankenstein Miklós atyához, aki a város missziónak a egyházi felelőse volt, jártunk katekézisre, és ott hallottunk róla. No, de mondtuk a barátaim, hogy mi aztán ebbe biztos, hogy nem fogunk részt venni, mert mi nem beszélünk rá senkit. Semmire, mi jól el vagyunk. De volt bennünk, hogy ilyen nagyfokú öröm, meg egy nagyfokú szeretet, és ez valahogy arra késztetett, hogy hát mégis találjunk már ki valamit, ami ezt a hit örömét, ezt megmutatja az embereknek, és mivel én belső építész vagyok, és művész, és sok templomot is tervezek, így liturgikus tereket, ezért elmentem az Iparművészeti Múzeumba, és mondtam a főigazgató úrnak, hogy hát itt vagyok, se pénzem, se paripám, de hát egy kis szakrális kiállítást esetleg tudna-e összehozni ebből a hatalmas kincsből, ami itt van, és akkor többedik körben igent mondott, és ez már így elég volt nekünk ahhoz, hogy akkor elmenjünk a barátaimmal a Nemzeti Múzeum főigazgatójához, a Néprajzi Múzeum, tehát a Budapest Nagy Múzeumnak a főigazgatója, és mindenki igent mondott, és akkor Torocka Ilonával és Kolek Ildikóval, a két barátnőmmel sok zenei programot szerveztünk hozzá, meg a kiállítások mellé még a művészet minden ágában szinte próbálkoztunk programokat szervezni, és már abban az évben 34 program volt, úgyhogy így a városmisszión belül kapott is egy olyan nevet, hogy szakrális művészetek hete. És akkor olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy 2008-ban úgy éreztük, hogy inkább csinálunk egy alapítványt, hogy legyen neve a gyereknek, és tudjunk pályázatokat írni, mert tényleg teljes civilek vagyunk, és nem volt semmilyen hátterünk. És akkor ezt az alapítványt megalapítottuk, és azóta pedig ez tényleg nő. És hogy ez miért nő, hát ez tulajdonképpen én egyrészt a szeretetnek, másrészt a nagybetű szeretetnek tulajdonítom, mert tényleg mi ezt teljesen odabíztuk a jó Istenre. Tehát azt mondtuk, hogy ha akarja, akkor legyen. Mi csináljuk, azt a két halunkat, meg az öt kenyerünket odaadjuk, és ő ezt hozta ki belőle. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mi mit akarunk, nincs bennünk ilyen teljesítménykényszer semmi, hanem tényleg nézzük, hogy mi az Isten akarata, és próbálunk a szerint menni.
Hogyan lesz egy belső építészből egy ilyen szakrális művészeti fesztiválnak a vezetője, elnöke, összefogója valakiből?
Hát ezt igazán tényleg ezt így nem én képzeltem el így, de mostanában mindenki rajtam nevet, hogy a belső építészből átmentem belső építészbe, az ilyen lélek építészbe. Úgyhogy Igen, hát ez így alakult egyszerűen. Nekem valóban, mint belső építésznek sose kellett így munka után menni, tehát amikor egy munkát megcsináltam, akkor jött még utána egy csomó. Tehát mikor például volt a patika privatizáció, akkor egy patikát a férjem unokatestvének megcsináltam, és utána az az ember, aki az összes patikát csinálta, megkeresett, hogy ezt a tervet kicsinálta, és akkor még hozott nekem egy csomó munkát, és igazából a végén aztán már így átértem csak a templomokra, mert ez is úgy volt, hogy csináltam egy liturgikus teret, és akkor így az atyák így kézről kézre adogattak, és most már nagyon sok munkát visszautasítok, de a liturgikus tereket nem szoktam.
Mit jelent pontosan az, hogy liturgikus tér? Szóval persze az ember akkor rögtön egy templomra, egy kápolnára, sekresére gondol esetleg, de mitől lesz egy tér liturgikus, vagy akkor magasabb szinten szakrális?
Tehát igazából a liturgikus tér a templomoknak az a része, ami a szentély tulajdonképpen, ahol bemutatják a liturgiát, tehát ahol a pap bemutatja a liturgiát, tehát az a liturgikus tér, ahol van az oltárlépcső, az oltár, az ambó, más egyes helyeken van az ambó mellett egy legile is, a ambón felolvassák a Bibliából, a Szent Misén felolvassák az evangéliumot, a legilén pedig a Szent Leckét meg az olvasmány, tehát sok hely van, ahol kettő ilyen van, és akkor még van a papi szék, a szedília, ami áll a papi székből, diakónusok székéből, minisztránsok székéből, és általában ugye nagyon sok helyen egy régebbi templomtérben még ott van a régi főoltár, amit vagy megtartanak, mint tabernákulum, vagy nem. Tehát ezek a liturgikus mozgásokat figyelembe venni, úgyhogy mindenki mindenkit lásson megfelelően, és megfelelő anyagokat használjunk, ami mind az Istenre irányítja a figyelmünket, és harmonikus. Tehát nekem ez a célom mindig.
Tavaly a pálos építészetről tartottad a konferenciát az arszakrán belül, idén pedig a premontreiek fognak sorra kerülni. Mit hagyott ránk ez a szerzetesrend építészetileg, kulturálisan?
Hát a pálosrendnek tavaly volt a megalakulásának a 750. évfordulója, és nagyon közel áll a szívünkhöz a pálosrend építészete. Egyrészt azért, mert az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, másrészt pedig azért, mert Boldog Özsébnek ugyanaz a víziója volt, mint nekünk. Tehát Boldog Özséb ugye kis lángokat látott, amik képviselték azokat a kicsi, apró szerzetes közösségeket a Pilisbe, amikből ő megalapította gyakorlatilag a pálos rendet, és az egy nagy lángá összeállt, ez a sok pici láng. És nekünk is volt egy ilyen víziónk 2008-ban, amikor a második évét szerveztük a arszakrának, hogy ilyen pici őrtüzeket szeretnénk gyújtani egész Európában, amik aztán végül egy ilyen nagy lángá összeállnak. Tehát ez egy ilyen szívbéli közösség, így mondom. És még én járok imádkozni egy őrtüzek imádságháza közösségbe is, amit a Berkec Franciska szociális testvér vezet, és ott is ez az őrtüz valahogy így fellobban. Úgyhogy ez nagyon bennem van.
És a premontreiek?
A premontreieknek pedig idén lesz a magyarországi megalapításuknak a 900. évfordulója, és a szakrális építészeti konferenciát két naposra tervezzük. Első nap már a tavalyi konferenciát, amit ők maguk szerveztek, annak a szervezővel, holnapi Dénes Mártonnal megbeszéltük, hogy milyen előadások fognak itt bemutatásra kerülni, és a második nap tervezünk egy olyan autóbuszos túrát, ahol a magyarországi premontrei építészetnek az emlékeit meg tudjuk tekinteni. És ez azért fontos szerintem, mert az európai kultúra az tényleg a hitből épült föl, és ezek, akár a pálos romok is, mind ennek a letett maradványai, és ebből az egész arszakra is arról szól, hogy ugye mi hitet nem tudunk adni az embereknek, de azt meg tudjuk csinálni, hogy a európai kultúrában, ami a hitre épült, az európai kultúrában ott van a mélyén ez a szakralitás, és ezt a szakralitást fel tudjuk mutatni. És ha Jóisten úgy akarja, és ezt így locsolgatja, akkor ebből kinöveszthet megint hitet.
A NEC-hez kapcsolódóan tavaly a kongresszus mottóját átvettétek, ami úgy hangzik, hogy minden forráson belőled fakad. Hogyan kapcsolódtatok ilyen módon a kongresszushoz, illetve idén mit terveztek a tavalyi elmaradt programok helyett?
Igazából a bíboros úr megbízott minket, hogy mi legyünk a kulturális albizottság a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, úgyhogy mi azt a mottót azért is átvettük, meg különben is mi egyáltalán mindig szeretnénk segíteni ezeket a egyházi erőfeszítéseket és ügyeket, így a háttérből csöndesen. Tehát mi azért vettük át ezt a minden forráson belület fakad, és tulajdonképpen ugye minden természet fölötti a természetesre épül, és ezért azt találtuk ki, hogy ugye minden forrásunk az Istenből fakad, de hogyha a természeti forrásokat nézzük, akkor azok is mind az Isten teremtménye, és azokat meg tudjuk mutatni az embereknek, a forrásokat. Szétnézünk Magyarországon, mennyi sok szent kút van például, mennyi sok forrás, és szombaton lesz egy családi nap, szeptember 12-én, amikor is a víztornyot elkértük a Margit-szigeten, mert ott lesz a családi nap, és gondoltuk, hogy akkor a gyerekprogramoknak a végén ez nagyon szép lesz, hogy ott a víztoronyból ki tudnak majd tekinteni, és Bán Teodóra kölcsön is adta nekünk ezt arra a napra. Az egész környékbeli, hát ami a víztoronyhoz tartozik, azt mind megkaptuk, úgyhogy úgy gondoltam pillanatnyilag, még ezt most kezdjük csak elszervezni, hogy ezeket a magyarországi szent kutakat, 20 körülbelül, ezeket meghívjuk, hogy ott egy ilyen kiállításon mutassák be azokat a szent kutakat, az ő közösségeik jöjjenek el oda, és egy ilyen kiállítás keretében meg lehessen nézni, hogy milyen gazdag ez az adomány, amit kaptunk az Istentől.
Hát ez fantasztikusan hangzik. És milyen programokkal lesztek még jelen a NEC-en szeptemberben?
Rengeteg programot tervezünk, ide tervezünk még a Margit-szigetre, ami szerintem nagyon érinteni fogja az embereket, az a magyar szentekről tervezünk olyan kiállítást a gyerekeknek, amit Kálai Nagy Kriszta grafikáiból 12 magyar szentet fogunk ott bemutatni, és ebből irattunk éppen most egy báb előadást. És akkor kitesszük ezeket a paravánokat, amin a szentek látszanak, és a báb előadás pedig mindig egy szenthez fog kötődni, egy ilyen 15 perces báb előadás, és két báb előadás között pedig egy színész annak a szentnek a ruhájában ki fog jönni, és a gyerekek kérdezgethetnek tőle. Tehát ha a Szent István előadás van, akkor vagy a Szent István, vagy esetleg a Szent Gellért, a Szent Imrével, ugye ő is mindegyikkel kapcsolatban volt, és akkor lehet tőle kérdezgetni. Úgyhogy egy ilyet tervezünk még oda a Margit-szigetre.
Nagyon-nagyon régen csináljátok, szervezitek már az Árszakrát. Arra lennék kíváncsi, hogy neked személyesen mik voltak eddig a legnagyobb élményeid, vagy ha csak egyet-kettőt mondanál, akár visszajelzés, akár egy program, ami téged töltött, bármit mondhatsz.
Hát a visszajelzés, azt tudom mondani, hogy az volt. Mert ugye csinálhat az ember bármit, tehát fejünk tetejére állhatunk, cigánykerekezhetünk, és hogy fogja ez az embereket hitre segíteni? Tehát ez egy ilyen alapvető kérdés, de az igazán nagy élményem az volt, amikor egyszer Káposztás megyeren meghívtak a harangszentelésre, és ott áldogáltam, és egyszer csak valaki odajön hozzám, így megkopogtatja a hátamat, hogy én vagyok-e én, és mondtam, hogy igen, mert ő csak azt akarja nekem elmondani, hogy ő egy nyitott templomok napján jött ide Káposztás megyerre, és annyira megérintette őt az, ami itt volt, hogy ő azóta ide járt templomba, és megtért. Úgyhogy ez volt az, ami a legjobban megérintett engem.
Akkor már legalább egyetlen embert egész biztos megszólítottatok, de valószínűleg
és már azért, az egyért megéri.
Ez így van. Említetted, hogy belső építész is vagy, és a budai várban nőttél fel. Számodra mik a legszebb magyarországi építészeti kincsek, vagy akár csak egyet is kiemelhetsz, ami igazán közel áll hozzád?
Hát, ha már említed, hogy a budai várban nőttem fel, mi oda jártunk Szentmisére a Mátyás templomra, Mátyás templomba, és mikor még nagyon kicsi voltam, már akkor is emlékszem rá, hogy mindig a gyönyörűséges festett motívumokat néztem a oszlopokon, pilléreken, tehát az valahogy úgy nagyon belém ivódott ez a Mátyás templomnak, ez a hihetetlen gazdagsága, az a egészen magas színvonalú művészet, ami ott megjelenik, és aztán később felnőtt fejjel értettem meg, hogy ez a magyarságnak a nemzeti szentélye, és hogy Schulek Frigyes nem véletlenül alakította ki ebből a kicsit középkori romból, teljesen magára átszabva, mert ugye Schulek Frigyes kölni dómon tanult, tehát nem véletlenül csinált egy ilyen kicsit ahhoz hajazó csodát. És azt kell mondjam, hogy nekem nagyon nagy ajándék volt az életemben, hogy amikor megindult a Mátyás templomnak a turisztikai hasznosítása, akkor az altemplomban a múzeumból egy imádkozó kápolnát kellett kialakítani, és ezzel kaptam egy ilyen megbízást, hogy azt tervezzem meg. És ez életemben egy igazán fontos, fontos munka. Kaptam is rá egy év belső építészedíjat, úgyhogy az egy tényleg jelentős szakmai díj, örültem neki, de tulajdonképpen az összes addigi munkámat, meg az összes addig olyan kollégát, akit úgy összesikerült gyűjtenem az életem során, hogy aki igazán jól dolgozott, akivel lehetett jól dolgozni, azzal ott mindegyütt, tehát ez egy ilyen öröm munka volt, az volt benne a legjobb. És ott volt az altemplomban egy gyönyörű márvány szarkofág, amiben a király csontokat őrizték. Most is ott van. És furcsa volt, mert pont a nevelőapám egy ilyen tanulmányt írt róla, hogy ezek a királycsontok nem csak királycsontok, hanem mindenféle csontok, amiket a 1848-as székesfehérvári ásatások alkalmával, mikor a vízvezetéket ott szerelték, vagy próbálták becsatornázni a városba, akkor ezt ott megtalálták az akkori szédult Nagy Boldogasszony templomnak a rómjainál, és hát ezeket nem lehetett szétválogatni, de ezek most arra várnak, illetve akkor arra vártak, hogy meg lehessen majd határozni tudományos módszerrel, hogy valóban melyik királycsont és melyik nem az. És pont most olvastam, hogy elérkezett az idő, mert a székesfehérvári osszáriumot kinyitották, spányi püspök atya megáldotta, és a tudomány embereire bízták, hogy különböző vizsgálatok során meg fogják tudni állapítani, hogy melyik valóban egy királynak a csontja, és ez a nemzeti identitásunk szempontjából hallatlanul fontos. Tehát ezen a székesfehér ásatáson tulajdonképpen egyetlen királynak, harmadik Béla királynak a márvány szarkofágját sikerült beazonosítani, illetve első feleségének, Annának, akiknek a sírja most ott van a Mátyás templomnak a felső templom részében, holott először az altemplomba került. Úgyhogy ez egy nagy-nagy öröm számomra, hogy ezek a királycsontok beazonosításra fognak kerülni.
Mert hogyha beazonosítják őket, akkor annak milyen következményei lehetnek?
Hát én azt gondolom, hogy ugye most, ha visszatérünk a harmadik Bélához. A harmadik Bélának az, ahogy mondtam az előbb, tehát ő az egyetlen, aki egy beazonosítható király volt, és amikor megtalálták az ő sírját, illetve azt a két márvány szarkofágot, amiben őt és a feleségét eltemették, azt először a Magyar Nemzeti Múzeumban szállították, és ott kiállították, mint egy tárgyat. És a Ferenc József azt mondta, hogy no de uraim, az én elődeimet nem lehet királyi elődeimet tárgyként egy múzeumban kiállítani. Tehát már akkor volt egy ilyen furcsaság, hogy miért kellett őket kiállítani, és akkor lekerültek a Mátyás templom altemplomába, ebbe a két nagyon egyszerű márvány szarkofágba. De aztán egy következő lépésben a Ferenc József azt mondta, hogy még ez sem elég jó hely, és egy csodálatos, valóban nagyon méltó sírhelyet készítetett neki ott fölül a Mátyás templomban. És én azt gondolom, hogy visszatérve a nemzeti identitásunkhoz, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik voltak a mi királyunk, hogy le tudjuk róni előttük a kegyeletünket, hogy tisztelni tudjuk őket, hogy egyáltalán az életüket megismerjük, és ha van egy ilyen egy hely, ahol tudjuk, hogy ő nyugszik, vagy akár ugye a Szent Margitnak nincsenek meg az erekélyi pillanatnyilag ott, ahol az a kő van, ahol az ő sírja volt a Margit szigeten, de mégis oda tudunk menni. Ott minden évben Bíboros úr egy szentmisét mutat be, tehát egy ilyen kultuszt ki lehet alakítani a őseink és a királyaink tiszteletére.
Önkéntesként végzitek az arszakra szervezését hosszú-hosszú évek óta. Hol van szerinted ma az önkéntességnek az értéke, és mit ad neked, nektek az, hogy így szervezitek ezt a fesztivált?
Igazából nekünk ez egy ilyen szívügyünk. Tehát így nem tudunk mit csinálni, tehát tényleg nagyon nem hiszik el általában az emberek, hogy mi 15 éve ezt így meg tudjuk csinálni szerelemből, de hát ez így van. És abban a jó helyzetben vagyunk, hogy mi hárman, akik ezt csináljuk, tehát mi ezt így meg tudtuk csinálni, mert olyanok voltak a körülmények, meg tudtuk, de most érkezett el az az idő, hogy muszáj fiatalítani, tehát meg kell teremtenünk azt az alapot, amivel egy fiatal embert meg tudunk fizetni. De ezt megint nem kényszeresen, nem gusba kötve mondjuk, hanem oda raktuk a Jóisten elé, és azt mondtuk, hogy Uram, ha akarod, hogy legyen, akkor meg fogod oldani. És ha nem, mi akkor egy idő után azért le fogjuk tenni a lantot, mert ebben a században már 5 évenként van egy generációváltás, tehát nem lehet a mi életkorunkban olyan üzeneteket adni, ami megérinti a tizenéveseket. Úgyhogy így gondoltuk.
Kedves hallgatóim, mai adásunkban Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány elnöke belső építésszel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Hallgassatok minket továbbra is, búcsúzik a mai műsorvezető, Gyarmati Orsolya.
Hírpercek.